Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és szeretném, hogyha kinyitanátok a Bibliát velem együtt az Ézsaiás próféta könyvénél, a 43. fejezet 18-as verstől a 21-ig fogom majd olvasni. És amíg kikeresitek, addig egy néhány gondolatot szeretnék mondani erről az adventről. Ugye adventnek a harmadik vasárnapja van, ez az Úr visszajövetelének a várása, annak az időszaka. A Biblia azt mondja, hogy ez egy boldog reménysége a hívőknek, hogy Jézus Krisztus egy nap vissza fog térni erre a földre, és magával fog bennünket ragadni az elragadtatáskor, és onnantól kezdve örökre mi már az Úrral leszünk. Aztán a földön itt még történnek események, de a hívőknek az örök sorsa az már biztosítva van. De miközben erről a második visszajövetelről beszélünk, szeretném azért a figyelmetekbe tenni azt, hogy a világnak a nagy része még az elsőről sem nagyon tud. Még az első eljövetelről sem nagyon tud. Rengeteg olyan ember van, rengeteg olyan ország van, rengeteg olyan élet van, aki nem tud semmit arról, hogy eljött a megváltó. Aznap éjszaka egy Betlehem nevű kis városba, és lehet, hogy tud a kis Jézuskáról, és körülbelül ennyit is ér nála ez a Jézus, a mindenható Úr, a királyoknak a királya, akkor, amikor problémákkal néz szembe, akkor, amikor a halálnak a nagy kérdésével, vagy az élet értelmének a nagy kérdésével néz szembe, akkor számára csak egy ilyen kis kicsinyítős képzős Jézuska létezik, aki nem tud segíteni, aki nem tud válaszokat adni a problémájára, és nem ismeri az evangéliumnak a Jézusát, a királyoknak a királyát, a dicsőségnek az urát. És miközben teljesen jogosan örülünk annak, hogy Jézus vissza fog jönni, illetve örülünk annak, hogy mi már itt a földön részesülhetünk azokból a javakból, azokból az áldásokból, amiket Jézus kereszthalála, meg az ő vele való kapcsolat megszerzett számunkra. Nem szabad elfeledkezni az egyház elsődleges feladatáról, ami az evangélium hirdetése ebben a világban. Ugye énekeltük, hogy neked énekel a mi városunk, meg neked énekel ez a világ, ez még messze nincs így. Szombathely még nem Jézusnak énekel. A többség még nem Jézusnak énekel. Nagyon kevesen vagyunk, akik ilyenkor összejövünk és az Urat dicsőítjük. Szóval kell, hogy Isten népeként felvállaljuk ezt a felelősséget. Első számú felelősséget. Minden más nagyon szép, nagyon hasznos, fontos dolog, amit a gyülekezet csinál. Első számú feladatunk az evangéliumnak a hirdetése. Hogyha kinyitottátok a Bibliátokat Ézsaiás 43-nál, akkor szeretnék olvasni belőle. Hiszem, hogy egy nagyon lényeges, fontos üzenet lesz ez a mai. Tehát 18. verstől kérlek benneteket, álljatok fel az ige iránti szeretetből, tiszteletből, ugyanis nem szeretheted jobban Isten, mint amennyire az ő igéjét szereted. És nem engedelmeskedhetsz jobban Istennek, mint amennyire az ő igéjének engedelmeskedsz. Tehát 18. vers így szól. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem. A sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, meghajlunk előtted ezen a mai délelőttön. Szeretnénk dicséretet, dicsőséget, hálát adni neked, Uram, azért, hogy mind a mai napig megtartottad az életünket. Köszönöm, Uram, hogy megengedted, hogy keresztül menjünk völgyeken, megengedted, hogy hegycsúcsokat lássunk, megengedted, Uram, hogy a szürke hétköznapokban is ne veszítsük el a hitünket, És arra kérlek Teged, Uram, hogy ma is szólj hozzánk. Istenünk, megnyitjuk a szívünket, szeretnénk kérni, hogy Te szólj hozzánk ezen a mai napon. Győzd le, Uram, a hitetlenségünket, győzd le a reménytelenségünket, Uram, szólj bele az életünkbe az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Istenünk, vágyunk a Te szavadra, vágyunk arra, hogy Uram, veled járhassuk az életünket mai napon is, és minden egyes napon. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Mögöttem látjátok ezt a szép képet, ez egy nagyon híres kép, a krími háborúban készült az 1850-es évek közepén. Az a címe, hogy a halál árnyékának a völgyében. És amiket láttok ott, azok nem kövek, hanem ágyúgolyók, ugyanis ez egy nagyon veszélyes útszakasz volt, amit mind a két oldal támadott, lőtt, és hát elég veszélyes lehetett ott végigmenni, de talán még ezt a fényképet elkészíteni is nagyon nehéz lehetett. Én szeretném, hogyha a következő ábrához kattintanál, és amiről a mai napon szeretnék nektek beszélni, az egy, hát egy rendhagyó földrajzóra. Sanyi már elkezdte történelem órával, az első világháború előtt, vagy alatti eseményeket. Én ma szeretnék nektek egy néhány dolgot elmondani a völgyekről. Néhány völgyet meg fogunk nézni a Bibliában, ugyanis ahogy a fizikai világban vannak hegyek, meg völgyek, meg síkságok, meg mindenféle domborzat, ugyanígy a szellemi életünkben is vannak bizony olyan időszakok, amikor úgy érezzük, hogy lejtmenetben vagyunk, néha úgy érezzük, hogy a selejtőn megyünk lefelé, néha úgy érezzük, hogy elértük a legalsó pontot. Voltatok már így? Hívőként, nem világi emberekhez beszélek, hívőként is van, hogy átélünk mélységeket az életünkben. Amikor olyan kétségbe esettek vagyunk, amikor nem látunk semmilyen kiutat, nem látunk perspektívát magunk előtt, nem látunk reménységet magunk előtt, csak azt látjuk, hogy záporoznak ránk a golyók, záporozik ránk az ellenségnek a támadása, a kísértések, a nyomorúságok, és hát sajnáltatjuk magunkat. Illetve vannak olyan időszakok is az életünkben, amikor Isten megengedi, hogy felmenjünk a Schneebergre, vagy a Raxra, szellemi magaslatokra, amikor nagy győzelmeket élünk át az Úrral, amikor, mint Dávid azt mondja, hogy magas hegy sziklára állítottál fel engem, nem ingadozik a lábam, és ez egy jó érzés, ez egy áldott szellemi megtapasztalás, de aztán lehet, hogy a következő pillanatban már ugyanazt érzed, mint Dávid a következő versbe, de megbotlottam, Uram, segíts! És valahol az életünk ilyen hullámvasútként is megy, és amiről a mai napon szeretnék nektek beszélni, az néhány völgy, méghozzá szellemi völgy az életünkben. De először egy fizikai völgyel kezdem, amit szintén úgy hívnak, hogy a halál völgye, a Death Valley, ez Amerikában van, látjátok is, ez Dél-Kelet-Kaliforniában egy igen kietlen vidék, egy olyan hely, ahol nagyon ritka az élet, a növényi élet, az állatvilág is nagyon-nagyon ritka, és olyan ritkán esik az eső, hogy a föld teljesen ki van cserepesedve, és maximum turisták járnak arra, de ők se azért, hogy ott éljenek, hanem azért, hogy elszörnyűködjenek, hogy ilyen holdbéli táj még létezik ezen a földön. És ez néha a mi életünket is példázza, ugye? Olyan kiszáradt, olyan eső nélküli föld, néha éveket, vagy akár évtizedeket is, tehát olyan szélsőséges éghajlat van, hogy éveket, évtizedeket nem esik ott az eső. És nem csoda, hogy nincs élet. És aztán 2005-ben történt egy különleges esemény, ezt is légy szíves mutass meg, órákon keresztül ebben a völgyben, ebben a kietlen és puszta, kiszáradt völgyben, órákon át esett az eső. És hirtelen ez lett belőle, hogy nem tudom mennyire lehet látni. Egy csapásra egy virágos kert lett. Az egész völgyből, meg a hegyoldalból, és légy szíves, mutasd meg ezt a másik képet is. Különféle színű, különféle formájú növényzet, lett látható hirtelen ebben a sivatag puszta helyen. Miért? Mert jött az eső. Mert jött a kiadós zápor. És az a mag, ami addig is ott volt a földben, csak nem kapott. Nem kapta meg azt a feltételt, ami kellett a kifakadásához, az most hirtelen virágba borította ezt a vidéket. Amikor Isten cselekszik az embereknek az életében, akkor valami hasonló dolog jön létre. Csak a nagy különbség a között, amit Isten cselekszik, meg a között, amit itt megtapasztaltak a tudósok, meg azok a turisták, akik arra jártak, az, hogy míg itt volt a mag, csak kellett a feltétel, ami biztosítja a kifakadását, a kikelését, addig, amikor Isten cselekszik, akkor ő mindig újat cselekszik. Akkor ő teremt. És hogyha néztétek azt az ige verset, amit az előbb felolvastam, itt arról van szó, hogy Isten új dolgokat cselekszik. Egy olyan népnek az életében cselekszik új dolgokat, amely odaadta magát a bűnre, egy olyan népnek az életében cselekszik, ami odaadta magát bálványimádásra, és Isten meg azt mondja, hogy figyeljetek ide, én most valami új dolgot cselekszem. Az ítéletnek az ideje véget ért, én most valami új dolgot cselekszem az életetekben. És ki fog virágosodni a pusztaság, és patakok fognak a kietlenben felfakadni. Van egy másik hely is, itt kicsit előbbre a 41. fejezetben, ezt így gyorsan felolvasnám nektek, a 18. vers. És hogyha megnézitek Ézsaiás prófétának a 40. résztől a könyvét, akkor szinte folyamatosan erről fogtok olvasni. Ezt majd otthon nézzétek meg. A 40. fejezetől szinte folyamatosan arról szól, hogy milyen az, amikor Isten újra megjelenik egy népnek az életében. Hogy milyen változásokat hoz, hogy micsoda hatalmas változásokat hoz Istennek a megjelenése egy népnek az életében, egy földnek az életében. A 18. vers úgy szól a 41. fejezetben, a kopár hegyeken folyókat fakasztok, a völgyek mélyén forrásokat, a pusztát bővízű tóvá változtatom, és a szomjúföldet vizek forrásaivá. A pusztában cédrus növesztek, meg akácot, mirtuszt és olajfát, a pusztaságban boróka fenyőt ültetek, kőrisfát meg ciprust. Hadd lássák és hadd tudják meg, vegyék észre és értsék meg, hogy az Úr keze vitte ezt végbe, Izrael szentje teremtette. Amikor Isten meglátogat egy földet, ezt hívhatjuk ébredésnek is, hívhatjuk isteni meglátogatásnak, akkor minden meg tud változni. Akkor az értéktelen gyomnövények helyén értékes, drága, minőségi dolgok tudnak fakadni. Miért? Mert Istentől jön a mennyből. És szeretném elmondani nektek, és aláhúzni jó erősen azt, hogy Istennek különleges munkája van ebben a világban. Mi úgy gondoljuk, hogy akkor vagyunk sikeresek, hogyha ha tehetségesek vagyunk, hogyha a rendelkezésre állnak feltételek, hogyha minden megvan bennünk ahhoz, hogy kijöjjön, és akkor a feltételek adottak, és akkor sikeresek leszünk. De szeretném elmondani nektek, hogy Isten a semmiből teremt valamit. Isten a pusztában hoz létre folyókat, az ő szuverén hatalma által. És miközben készültem erre az alkalomra, így gondolkodtam azon, hogy milyen különleges fényt vet Istennek a munkájára az, hogy ha megnézitek a Bibliába, a pátriárkáknak a feleségei, akár Sára, akár Ráhel, akár Rebeka, ezek az asszonyok meddők voltak. És ezekből a meddő méhekből származtatta Isten az ő választott népét, Izraelt. Nem érdekes ez? Nem egy életre való néped választott ki Isten, nem egy életre való termékeny asszony választott ki Isten, amikor elkezdte az ő munkáját, hanem ilyen meddő életeket választott ki. És a Biblia írja is, hogy újjong te meddő, aki nem szültél. És hogyha megnézitek a Messiásnak a család fáját, több olyan asszony van, aki meddő volt. Támár is például meddő volt, és még többen. Ez azt mutatja nekem, hogy Istent nem korlátozzák a mi lehetőségeink. Azt mutatja nekem, hogyha valamit Isten el akar végezni, akkor Isten azt el is fogja végezni. Ha ehhez egy meddő asszony áll rendelkezésére, akkor egy meddő asszonyon keresztül. Ha ehhez egy dadogó ember áll rendelkezésére, akkor egy dadogó emberen keresztül. Hogyha egy gyáva nyúl áll rendelkezésére, akkor egy gyáva nyulon keresztül végzi el az ő munkáját. És nem bátorít ez mindnyájunkat? Nézd meg a saját gyengeségeidet. Nézd meg, hogy mi mindennel nézel szembe a napjaidban, hogy ó, én erre alkalmatlan vagyok, ó, én ezt nem tudom megtenni, ó, Isten majd biztos valaki mást választ. Testvérem, hogyha Isten valamit mondott neked, azt meg fogja tenni az életedben. És ebben nem fogja akadályozni az, hogy te most még dadogsz, hogy nem mersz kiállni emberek elé, nem fogja őt zavarni, nem fogja őt akadályozni az, hogy ma még talán ilyen kietlen pusztaként éled meg az életedet. Amen? Újjong, te meddő, aki nem szültél. Újjongva kiállts, aki nem vajuttál. Mert többek lesznek az elhagyottnak a fiai, mint a többieké. Annának az énekét is ismeritek. Azt mondja, hogy hetet szül a meddő. Hetet szül a meddő. Lehet, hogy ma még meddőnek érzed az életedet. Lehet, hogy ma még ilyen gödörben vagy. Lehet, hogy egy völgynek a kellős közepén vagy. De Isten hatalmas csodákat fog tenni az életedben. Isten a kietlenben patakokat fog fakasztani. Miért? Mert ő az, aki a lehetetlent lehetségessé teszi. Amikor ő megjelenik, amikor ez az eső jött ott a halál völgyébe, akkor a lehetetlen lehetségessé vált. És a kietlen puszta virágos kerté változott. És amikor Isten jön, amikor Isten meglátogat egy életet, legyen az bármilyen kiszáradt élet, bármilyen kérges szív, amikor Isten eljön és meglátogat, akkor ott minden megváltozik. Ott minden megváltozik. Az ő jelenlétét csodák fémjelzik. Istennek a jelenlétét csodák fémjelzik az életünkben. Élettel pezsgővé teszi azt, ahol most halál van. Reménységet hoz. Élő reménységről beszél a Biblia. Élő reménységet hoz oda, ahol most reménytelenség van. És egy ragyogó jövőt oda, ahol most kilátástalanság van. Emlékeztek Jeremiásban, mit mond Isten? Jeremiásnak? Mert én tudom az én gondolataimat, amiket felőletek gondolok. Békességnek és nem háborúságnak a gondolata, hogy kívánatos jövőt adjak nektek, reményteljes jövőt adjak nektek. Reményteljes, ragyogó jövőt, úgyhogy elő a napszemüvegeket, mert az Úr valami ragyogó jövőt akar nekünk adni. Egy olyan áldás, egy olyan öröm akarja, hogy fakadjon az életünkben, amit ez a világ még nem látott. Miért? Mert Isten cselekszik az életünkben, és ez kell, hogy nyilvánvalóvá legyen. Úgyhogy újra mondom, ne, a sikert, az előmenetelt, az nem az adja, hogy te mennyire vagy tehetséges. Hogy milyen jó a beszélőkét, hogy milyen jók a körülményeit, hogy szinte visz előre, mint a szél, ahogy viszi előre az embert. Nyílnak az ajtók előtted. Nem, azt mondja Zakariás próféta, hogy nem erővel, és nem hatalommal, hanem az én szellememmel, azt mondja az Úr. És Isten mindig gyönyörűségét leli abban, amikor a senkiket valakikké teheti. Amikor a lenézettekből tisztes embereket formál. Ugye az első hívőkről is azt mondták, hogy nézd, Pál mondja róluk, hogy nézzétek az elhivatásotokat. Nem vagytok sokan nemesek, nem vagytok sokan gazdagok, nem ti vagytok az arisztokrácia, nem ti vagytok a világ legokosabb emberei, hanem a senkiket választotta ki az Isten. Sőt, azt mondja, a bolondokat. Miért? Hogy megszégyenítse a bölcseket. Hogy megszégyenítse a valakiket. És itt, amit az előbb felolvastunk, a 41. fejezet 20. vers mit mond? hadd lássák és hadd tudják meg, vegyék észre és értsék meg, hogy az Úr keze vitte ezt végbe, Izrael szentje teremtette. Miért csinál ilyent Isten? Miért választ ki meddő asszonyokat arra, hogy egy egész népet kiválasszon ebből a világból és létrehozza őket? Azért, hogy a dicsőség az övé legyen. Azért, hogy mindenki tudja, hogy itt nem az embereknek a nagysága dominált. Nem az embereknek az akaratereje vitte ezeket véghez, hanem Isten, Isten cselekedett. És akkor Isteni a dicsőség. És Isten is azért választott ki éppen bennünket, akik itt vagyunk most a gyülekezetben. Mert tudja, hogy mi a dicsőséget Istennek fogjuk adni, ha valamit elérünk. Nem erővel, nem hatalommal, nem a jó összeköttetésekkel, és még lehetne sorolni, hanem az én szellememmel. És keresztényként annyi a dolgunk, hogy fogadjuk az esőt. Hogy fogadjuk az esőt a mennyből, hogy hújjon ránk, áztasson el bennünket, itasson át bennünket, mint a szivacsot, és aztán engedelmeskedjünk Istennek. Az előbb beszéltem nektek Izrael népéről, a kiválasztott népről. Amikor Isten elhívta Ábrahámot, akkor azt mondta neki, hogy kihívta a sátrából, és azt mondta, hogy emeld fel a szemedet, nézd fel, számold meg a csillagokat. Ha meg tudod számolni, na ennyi lesz a te magod. Ennyi lesz a te magod. És kinek mondta ezt? Egy öreg embernek. Akkor még nem volt vénember, de már öreg ember volt. Aztán később meg is vénült. Még 25 év eltelt. Egy öreg embernek mondta. És ki volt a feleség? Egy meddő asszony. És azt mondja, hogy nézd fel az égre, számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni, ennyi lesz a te magod. És mit mond a Biblia? Nem azt mondja, hogy Ábrahám egy jót nevetett a Istennek a humorán. Nem azt mondja, hogy magába duzzogott, hogy hát ezt mondtad volna 50 évvel ezelőtt, hanem azt mondja, hogy hitt Ábrahám az Istennek. És tulajdonítaték néki ez igazságul. Hitt Ábrahám az Istennek. Az egyetlen dolog, testvérek, amit Isten vár tőlünk, hogy Istennek ezekre az elképesztő nagy ígéreteire, olvassátok a Bibliát, elképesztő, fantasztikus, lélegzet elállító ígéretei vannak irányunkban Istennek. Ezekre az ígéretekre te csak mondasz egy igent, meg mondasz egy áment. És aztán kiszolgáltatod magadat Istennek. És át fogsz élni egy csodálatos kalandot, amit úgy hívnak, hogy keresztény élet. Ez egy csodálatos kaland, amit az Úrral élhetsz. Amit világi emberként nem élhettél meg. Biztos ott is voltak kalandjaid, de keresztény élet az egy nagy kaland Istennel. Miért? Mert az ő természet fölötti valóságából részesedsz. Az ő természet fölötti valóságából részesedsz. Úgyhogy ne a régi dolgokon merengjetek, ne a régmúltnak a dolgaival foglalkozzatok, vagy mondja a 43. fejezetben Ézsaiás. Egyébként hallottam valahol egy ige hirdetésben, hogy itt az egyik mondat, hogy vagy nem tudjátok? Itt eredeti héberben valahogy úgy szerepel, hogy hello, hello, nem hallottátok? Én újat cselekszem. Ne ragadj le a múltadban. Ne ragadj le a lehetetlenségeidben. Ne ragadj le azon a helyen, ahol éppen vagy. Isten újat cselekszik. Hello, nem tudjátok? Kell, hogy legyen az életünkben egy Istenre figyelés. Hogy Uram, mit akarsz az életemmel? Valahol hallottam egyszer, így szólt a kérdés, hogy mikor volt utoljára, hogy valamit először csináltál? Mikor volt utoljára, hogy valamit először csináltál? Ehhez bátorság kell. Istennek az új dolgát elvenni, ehhez bátorság kell. És sokan leragadunk, és nem teszünk új dolgokat. Mikor kezdtél el tanulni újra egy nyelvet? Mikor mentél oda valakihez? Mikor jött ki belőled valami hobbi? És még lehetne sorolni ezeket. Isten azt akarja, hogy aktívak legyünk, érzékenyek legyünk, hogy meghalljuk az ő hangját. Ő nem egy ilyen stagnáló életre hívott el bennünket. Az Istennel élt élet az mindig előre megy, az kiszélesedik, az erőteljesebb napról napra. Menjünk a következő igéhez, az a Hózsás könyve, légy szíves, hogyha egyre arrébb tudnám menni. Ez a kis proféták Dániel könyve utáni első könyv. És itt is szó van egy völgyről, méghozzá a második fejezet 16. versétől szeretném olvasni nektek. Tehát Hózsás proféta, ez még nem az, egyel vissza még. Igen. Még egyel, ez az, akkor völgye. Ez egy fizikai völgy, Izraelben található, lehet, hogy volt már is közületek valaki arrafelé. És olvasnám a 16. verstől. Azért most én csábítom őt, elvezetem a pusztába, és szívére beszélek, azután adom vissza a szőlőjét és az ákor völgyét, a reménység kapujává teszem. Ott majd úgy felel nekem, mint ifjúsága idején, mint akkor, amikor kijött Egyiptom földjéről. Azon a napon férjednek fogsz hívni, így szól az Úr, és nem hívsz többé Baálnak. Kiveszem szájából a Baálok nevét, nem emlegetik többé nevüket. Azon a napon szövetséget kötök javukra a mezei vadakkal, az égi madarakkal és a földön csúszó-mászó állatokkal. Kiírtom az íjat, a kardot és a háborút az országból, és biztonságban élhetnek. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Azon a napon meghallgatom, így szól az Úr, meghallgatom az eget, az meghallgatja a földet, a föld is meghallgatja a gabonát, a mustot és az olajat, azok pedig meghallgatják Jezreelt, mert bevetem vele a földet, és akit nincs irgalomnak hívtak, ahhoz irgalmas leszek. És a nem népemnek ezt mondom, népem vagy, ő pedig ezt mondja, én Istenem. Hózsás proféta, ő az északi királyságban szolgált, és egy olyan korban élt, amikor Izrael népét Istennek meg kellett ítélnie a bűnei miatt. És Hózsásnak a saját házasságán keresztül kellett példáznia Izraelnek a hűtlenségét, és biztos hallottatok már Gómerről, Gómer volt a felesége Hózsásnak, ő egy utcanő volt, egy parázna nő volt, akit Isten utasítására kellett elvennie Hózsásnak. Képzeljétek el egy szent embert, aki azt hallja Istentől, hogy vedd el azt az utcanőt. És akkor oda megy hozzá ez a szent ember, Istennek a nagy prófétája, aki az Úrtól hall, és feleségül vesz egy paráznát. Egy istentelent. És ez ki példázza Izraelnek az akkori állapotát Istennel. És születik néhány gyermekük, az egyiket úgy hívják, hogy nincs kegyelem, a másikat úgy hívják, hogy nem az én népem. Most gondoljatok bele, micsoda családmodell. És aztán Isten azt mondja egy ígéretként, hogy ez meg fog változni. Ez meg fog változni. Ugyanis Isten nem a bűneink szerint fizet nekünk. Ez egyik énekben énekeltük, hogy mégis szerettél. Mégis szerettél. Tehát hiába megyek el Istentől, hiába kerülök a saját bűnöm miatt, vagy a saját rossz döntésem miatt valamilyen völgybe, Isten akkor is szeret. Ő nem elítél, ő mennyei atya, egy szerető apuka, aki, hogyha valami rosszat tesz a gyereke, azt nem a pokolra zavarja, nem a pokolra küldi, hanem megy és szereti, és a szívére beszél. És szeretném, hogyha Istenről megváltozna a képünk. Ő nem egy ilyen ítélettel teli valaki, aki a legkisebb rossz dologra, a legkisebb hibára is odacsap. hanem egy szerető mennyei atya. És ez a rész Isten büntet. Tehát ne legyen félreértés. Isten megítéli a bűnt. Csak a bűnöst menti fel. Az új szövetség idején az a csodálatos, hogy Isten megbünteti Jézusban a kereszten a bűnt, és felszabadítja a bűne alól, felszabadítja az ítélet alól a bűnös embert. Mindez Jézus Krisztusnak az érdeme az életünkben. És mi már Istennek a kegyelmével találkozunk. És azt lehet mondani, hogy az új szövetség idején a bűnös ember először Isten kegyelmével találkozik. Istennek a kegyelmével. Mert erről szól az evangélium, hogy Jézus meghalt a kereszten a bűneinkért, ezért Isten megnyitja az ő kegyelmét, az ő kegyelmének a gazdagságát minden bűnös ember felé. És itt Izraelről azt mondja az ige, hogy Isten csalogatja őt, beviszi egy völgybe, beviszi az Akkor völgyébe, és a szívére beszél. Az Akkor völgy a Bibliában található a Józsué 7. fejezetében, majd otthon esetleg olvassátok el, ez egy nagyon szomorú fejezet, miután Izrael győzött Jerikónál, utána mennek a következő csatába, Aiba, és ott meg egy kisebb város ellen, egy kisebb ellenállással szemben vereséget szenvednek. És akkor a nép sír, jajgat, hogy mi volt az oka. És a vezetők megkérdezik az urat. És az úr meg azt mondta, hogy azért, mert bűn van a táborban. Mert bűn van a táborban. És amikor Jerikót elfoglalták, akkor minden estől el kellett volna pusztítani, és minden zsákmány az úré kellett volna, hogy legyen. Teljesen Istennek kellett volna szentelni az első győzelem minden dolgát. És volt egy ember, akit Ákánnak hívtak, és később a sorsvetés által ez ki is derült, hogy ő volt a hunyó. Ez az ember eltulajdonított magának, mert hogy megtetszett neki, mert hogy olyan szép volt az a babiloni köntös, vagy nem is tudom, mik voltak ezek. És akkor elvett magának, és Isten pedig rámutat, hogy te voltál az, miattad szenvedett verességet Istennek a népe, miattad haltak meg emberek, és ezt az embert, meg a családját, meg mindenét, amilyen volt, le kellett vinni az Ákornak a völgyébe, és ott ebben a völgyben kellett megkövezni, halálra kövezni ezt az embert a bűne miatt. Ugye Ószövetség idején vagyunk, a bűn bűre büntetés jön. Az új szövetségben az ember a kegyelemmel találkozik, de a bűnt Istennek újra csak meg kell ítélnie, és az a jó hír, testvérek, hogy nem nekünk kell ott az Ákor völgyébe a kövek záporát fogadnunk, és aztán abba belehalnunk, hanem Isten bennünket is elvisz az Ákornak a völgyébe, szembesít a bűnünkkel, mert ez mindig kell, hogy megvalósuljon, szembesít bennünket a bűnünkkel, és nekünk magunknak kell megkövezni a saját bűneinket. Ott az Ákornak a völgyében. Amikor Isten elvisz bennünket oda. És nem tudom, hogy az elmúlt időszakban volt-e bűn, amit elkövettél. Ugye erről nem nagyon szoktunk beszélni, mert hívők vagyunk, de bizony a hívő életünkben is újra meg újra bűnbe esünk. És újra meg újra a saját hibánkból, meg bűnünkből bekerülünk ilyen völgyekbe. És szeretném elmondani nektek, hogy Isten abban a völgyben is ott van. A bűntudatnak a völgyében, a vádlásnak, a kárhoztatásnak a völgyében, és Isten be akarja ragyogni azt a völgyet is, ezt az Ákor völgyét is be akarja ragyogni, és Istennél az egy nagyon drága időszak, amikor te tudsz sírni a bűneid miatt. Mert két dolgot tehetsz akkor, amikor egy bűnt elkövetsz, vagy visszamész a világba, elmész Istentől, és azt mondod, hogy Isten már nekem nem tud megbocsátani, akkor inkább leszek, és a bűntudat elvisz Istentől. Vagy pedig azt mondod, hogy igen, vétkeztem. Igen, porból vagyok. Igen, megint elestem ebbe a kísértésbe. Megint megszomorítottam Istent. De én jobban szeretem az Urat, mint hogy egy ilyen bűn elvigyen engem az Úrtól. Én jobban szeretem őt. És a hívő életnek az egy napi gyakorlata, hogy megtérünk. És Isten elvisz bennünket az ákornak a völgyébe, és ott a szívünkre beszél. És Istennél ezek drága pillanatok, tesók. Drága pillanatok, amikor a bűnöddel odamész Istenhez. Vagy Uram, nem takargatom, nem magyarázgatom ki, nem tagadom le, hanem oda megyek ezzel a bűnnel. Istenem, látod megint, mit tettem, látod megint, mit néztem meg, mit mondtam ki, hogyan beszéltem azzal a másikkal. Istenem, látod, hogy megint elrontottam dolgokat. És Istenem azt mondja, hogy látom, tudom, hogy porból vagy. Engem nem lep meg az, hogy te vétkezel. Inkább én akarlak meglepni az én kegyelmemmel. Hogy azok után, amit elkövettél, én kegyelemmel jövök hozzád. A szívedre beszélek. Tudjátok, Istennél annyira drága, amikor bűntudattal, kárhoztatással leterhelve el tudsz kezdeni énekelni Istennek. Fel tudod emelni a kezedet Istenhez, hogy Uram, én dicsérlek téged, mert te hatalmas vagy. Mert nem a bűnök szerint fizetsz nekem. Ezek Istennél nagyon drága pillanatok. A legdrágábbak között vannak. És azt a száraz földet Isten egy csapásra, sokszor egy csapásra, néha hosszú idő eltelik, de virágos kertbe borítja. Az ő megbocsátásának, az ő kegyelmének az örömét adja. És drágább ahhoz ki, mint ahogy te magad a bűnöd miatt belementél. Isten gyönyörködik abban, amikor ilyen helyzetben talál bennünket. Hogy nem elfutunk tőle, nem szégyellősen, nem jövünk gyülekezetbe inkább, nehogy meglássák. Ugye a bűn annyiféle dolgot ki tud belőlünk hozni, a legrosszabbat is. De itt Isten azt akarja, hogy a legjobbat hozza ki belőlünk. Még az ördög fegyverét is ki tudjuk a legjobb módon használni. Hogy oda megyünk Istenhez, oda megyünk az ákor völgyébe, és azt mondjuk, abba segíts, atyám segítsél, megint elbuktam, megint rosszat tettem. Kérlek, gyere be ebbe a slamasztikába, gyere be ebbe a sötétségbe. És Isten pedig jön, és az ő fényével beragyogja ezt a pusztát is. És azt mondja a Biblia, most már nem keresem ki, mert elmegy az idő, azt mondja, hogy az Úr felkölti az ő haragját, és feltűri az ő kezeit, és mint hős jön a segítségünkre. Mint hős jön a segítségünkre. Olvassátok el a 18. Zsoltárt, amikor Dávid kiált Istenhez, és aztán az Úr pedig jön, és kiemeli őt, felemeli őt abból, amiben saját magát beletette, vagy az ellenségei miatt belekerült. Isten hősként van jelen az életünkben. Nagy király, ahogy énekeltük. Nagy király. A legnagyobb király. Mert ő még a bűnből is ki tud bennünket hozni. A bűnt is meg tudja bocsátani. Ugye egyszer valaki egy ateista, egy hívőnek egy tévéműsorban odafordult hozzá, és azt mondta, hogy tudod, egy dolgot irigylek tőletek, hogyha ti vétkeztek, van kihez mennetek. És van kitől bocsánatot kérni. De hát én, hát kihez forduljak, ha elkövetek valamit. Ott maradok a bűntudatommal. És csodálatos, hogy van az ákor völgye az életünkben. Csodálatos az, hogy ott találkozhatunk Istennel, hogy ott Isten a szívünkre tud beszélni, és csodálatos, hogy újra vissza tudja nekünk adni az ő szabadításának az örömét. Újra vissza tudja adni az ő szabadításának örömét. 32. Zsoltár, 51. Zsoltár, Dávidnak a bűnbánati zsoltárai, olvassátok majd el otthon, hogyha jegyzeteltek. Olvassátok el, hogy milyen mélységből lehet Istenhez kiáltani, és jön a segítség. Mert Isten nem elítél, hanem segít. Ő szövetséges társunk. Szövetséges társunk. És az utolsó völgy, és ezt most már csak röviden néznénk meg. Ja, még annyit csak, hogy ákor völgye, az ákor szó, a szó szerint azt jelenti, hogy a szerencsétlenség, a gyász, a bűn miatti vereségnek a völgye. A bűn miatti vereségnek a völgye. Ugye, a bűn az vereség, de lehet belőle győzelmet is kihozni. Hogyha fel tudsz állni, hogyha le tudsz térdelni Isten előtt, akkor győztes leszel, mert az Úr győztes, és ő harcolja te harcaidat. És akkor az utolsó völgy, ez Ezékiel prófétának a könyvében van megírva, hogyha oda tudtok lapozni a 37. fejezet. Egyre jobb, mi? Jók ezek a völgyek. A völgyek azok mindig ugyanolyanok. Élettelen, kiszáradt, kicserepesedett, bűntudatos, nyomasztó. És a jó hír, hogy ott van Isten. És a jó hír, hogy ő az, aki patakokat fakaszt a pusztában. A 37. fejezet első versétől olvasom. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt csontokkal. Végig vezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem, ó Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem, profétálj a csontokról, mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni, inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint prófétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek vagy szellem még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, prófétálj a léleknek, prófétálj emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram az Úr, a négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem, akkor lélek szállt beléjük, életre keltek és talpra álltak, igen, igen nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja, elszáradtak a mi csontjaink, és elveszett a reménységünk, és végünk van. Ezért prófétálj, és ezt mond nekik, így szól az én Uram az Úr, én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken, akkor megtudjátok, hogy én az Úr meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Eddig olvasom. Tehát itt meg egy olyan helyzetben látjuk Izraelt, amikor már végképp elveszett a reménysége. Tehát most már nem csak bűnöket követett el, hanem a bűnei következményeként számüzetésbe kerül Babilóniába, gyakorlatilag végigmegy azokon a stációkon, azokon az állomásokon, amik egy népnek az elpusztulásához, kipusztulásához, eltűnéséhez vezettek. És hát mennyi ilyen név volt a világtörténelem során? Egykor nagy, dicső nemzetek, és aztán meggyengült, területeket vesztett, legyőzték őket, elhurcolták őket, és aztán kulturálisan, meg emberi életekben is eltűntek. Hány ilyen nemzet volt már a föld színén? És Izrael is ezt a programot hajtotta végre. Ezen az úton ment, hogy előbb-utóbb ez a nép, ez végleg kipusztul, és az ír magja sem marad, és azok a dicsőséges időszakok, amik voltak Dávid idején, meg Salamon idején, meg Josafátnak az idején, azok elmúlnak, mintha nem is léteztek volna. És azt mondja ez a nép, ott a szolgasság földjén, Babilóniában, Ezékiel a fogságnak a prófétája volt, ő maga is ott volt Babilon folyóvizeinél, Ez a nép azt mondta, hogy kész, vége. Ennyi volt. Ugye zsidók mondják, hogy a mi győzelmünk a túlélés. Ott már erről se lehetett szó, nem volt túlélés. Emberileg nézve ez egy lefutott meccs volt. Ez egy kiütéses vereség volt. Nem volt számukra reménység. Azt mondja, hogy végünk van, elveszett a reménységünk. Kiszáradt csontok vagyunk. És aztán Isten azt mondja, hogy van-e nekem valami lehetetlen. Istennél nincs lehetetlen. És testvérem, lehet, hogy ilyen állapotban vagy. Lehet, hogy eljutottál eddig, hogy már magadról teljesen lemondtál. Megpróbáltam, nem sikerült, be kell vallanom. Megpróbáltam, nem jött össze ez a keresztény élet. Nagy terveim voltak, nagy látásaim voltak, dicsőséges volt a kezdet, de hát azóta változtak az idők, nincs meg a kapcsolatom az Úrral, úgy érzem, hogy számüzetésben vagyok, idegen földön, a világ legyőzött, nincs már remény az én számomra, sírba kerültem, sírba vagyok. És Isten meg azt mondja neked, hogy nincs vége. Azt mondja neked, hogy van folytatás. Ha én jövök, akkor mindig van folytatás. Nem a bűnödet nézem, nem azt nézem, hogy hányszor buktál el, nem azt nézem, hogy milyen mélyen vagy, és mióta vagy ott, hanem önmagamra nézek, azt mondja az Úr. Az én dicsőségemre nézek, mert hogyan lehetne az én dicsőségem, hogyan tűnhetne el az én dicsőségem. Én kiválasztottalak, elhívtalak, nem volt véletlen. Az, amikor te igent mondtál nekem, én továbbra is bízom benned. És én vagyok az, aki ebből a csonthalmazból életet tud formálni. Inakat, húst, bőrt, szellemet. A halál völgyének mi volt a titka? Mitől lett kivirágzott kert? Jött az eső, ami után évtizedek óta szomjazott az a föld. Jött az eső. A mi életünkben is így van ez, a te életedben is így van ez. Amikor jön Istennek az esője, csak alá kell állni. Jön Istennek az esője, és életet hoz magával, és igazság fakad, és irgalmasság fakad. És úgy tekintesz majd a múltadra, mint valami letűnt emlékre, mint egy lidérces álomra, egy rossz álomra, amiből fölkelsz, és jé, újra az Úrral vagyok. Újra az Úrral vagyok. Élvezem az ő jelenlétét, élvezem az ő dicsőségét. Ez a sok csont már a múlté. A sok kicserepesedett föld már a múlté. Ez a sok bűntudat, sok vádlás, kárhoztatás a múlté. És azzal szeretném befejezni, lenne még, csak most abba hagyom. Hozsásnak a két fiát úgy hívták, azt hiszem fiai voltak. Az egyik ami volt, a másik a ló Rukámán. Nincs kegyelem, meg nem az én népem. Ez a történet, ez akkor úgy folytatódott, hogy kegyelem és az én népem. Kegyelem és az én népem. Amikor Isten találkozik veled ott az Akkor völgyében, szívedre beszél, akkor eljegyez magának. Kidobod az életedből a bálványokat, nem a baálokat hívod uradnak, hanem az urat, Jahvét hívod uradnak. És Isten eljegyez igazsággal, eljegyez hittel, és a fiaid, meg a lányaid, meg az életed, az nem az lesz, hogy nincs kegyelem. Nem az lesz, hogy nem az Úr népe, hanem ott leszel Istennek a kegyelmében. És ott lesz a családod Istennek a kegyelmében. És ami örökséget továbbadsz, az is az Úr kegyelme lesz. És az ő népéhez tartozol, ami a legnagyobb kiváltság. Itt ezen a földön, meg itt Szombathelyen is. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Hogyha van a szívedben valami, amit meg akarsz osztani az Úrral, akkor most van erre lehetőséged. Mondhatod magadba, hogyha olyan, akkor mondhatod hangosan is.
nem csak úgy, mint aki fél évekre van innen, és imádkozom hozzá, hogy ments meg sokszor bajaim van, hanem ne valóban így vagy mellettem. Megérítesz, meggyógyítasz. És Istenem, én ezért szeretném téged ma héten, azt megadod a szívem. És én ezt szeretném, így szeretném, kérem, te tartod benne a tüzet, minden, ami bennem erőteljes, az mint tőlem van. Szeretném, hogy használnád is ebben. Valóban, én egy zenész ember látom, hogy milyen sokat jelent a karrier, és hogy milyen sokat tud hozni az embernek, akár anyagiakban, akár hatalomban is, hogyha olyan emberekkel találkozik, olyan magasságra terélhet. De én nem szeretném élni, amit is Isten. Nem szeretném, hogy bármilyen.
Amen.
Én azt szeretném, hogy a te karodban tudjak felemelkedni, és ahol te helyezzel, abban nem tudja felírni. Mert azt tudom, hogy az érjen. És az, ahol te szeretnél engem látni. És ott tudok a legtöbbet adni, illetve ott tudsz te rajta keresztül a legtöbbet. Kérlek Isten, hogy változtass valóban minden nap, minden reggel, amikor felébredek, amikor kinyitom szemem, tudjak megtérni hozzá.
Amen.
Én nagyon jövök egy napot. És valóban abban akar foglalkozni, oda tenni elég magamra. Bármi, ami történik, akár olyan dolog, amire nem számítok, akár boldog, akár nem annyira örömteli, hogy tényleg lehessen. És bölcsét tudjuk felé fordulni. Nagyon szeretünk Isten. Amen.
Amen. Jézus, köszönjük neked, hogy eljöttél erre a földre, kegyelemmel és igazsággal tele. És köszönöm, Uram, hogy minden, amit tettél, és minden, amit mondtál, és különösen, Uram, a te kereszt halálod, az Isten tökéletes kinyilatkoztatása volt a világ felé. Hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát is kész volt érte adni. És köszönjük Jézus, hogy vállaltad ezt a hatalmas áldozatot. Uram, és itt is Isten munkája, Uram, végbe ment, hogy a halálból élet, a reménytelenségből új remény született. És köszönjük neked, hogy volt egy pont az életünkben, amikor ezt megértettük, amikor a te fényed, a te igédnek a fénye beragyogott a mi sötétségünkbe, és igen tudtunk neked mondani, és a te követőid lettünk. És köszönjük, hogy mind a mai napig, Uram, állunk benned. És szeretnénk azt kérni tőled, Uram, hogy erősíts meg bennünket a te Szent Szellemed által, a te igéd ereje által, Uram, a hátralevő időszakokra is. Szeretnénk újra kötelezni magunkat a te követésedre. Odaadni az életünket életre halálra. És akarunk hülyék lenni, mint halálig. És arra kérlek téged, hogy ezeket az ügyéket, Uram, vidd mélyen a mi szívünkbe, tudjunk róluk gondolkodni, hogy be tudjuk építeni az életünkbe, mint erőt, mint fegyvert ebben a gonosz világban, és arra kérlek téged, Uram, hogy hújjon a te záporod erre a gyülekezetre, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Hadd lássuk meg, Uram, az ébredést magunk között, a szívünkbe, és hadd lássuk meg ezt az ébredést, Uram, ebben a városban. Szent Szellem, kérlek téged, hogy áradj ki, áradj rá az életünkre. És eleveníts meg bennünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Az Úr áldjon benneteket.